From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 189. éves általános konferenciájának vasárnap délutáni ülését látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A beszélőket az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül választották ki. A zenét ezen az ülésen a templomtéri Tabernákulum kórus szolgáltatja. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni.
Henry B. Eyring
elnök az egyház első elnökségének második tanácsosa fogja levezetni ezt az ülést.
Brothers and sisters, we welcome you to the
kedves fivérek és nővérek, üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 189. éves általános konferenciájának vasárnap délutáni ülésén. Russell M. Nelson elnök, aki a konferencián elnököl, megkért, hogy én vezessem le ezt az ülést. Üdvözletünket és jó kívánságainkat küldjük az egyház tagjainak és barátainknak, akik rádiós, televíziós, internetes vagy műholdas közvetítés által vesznek részt ezen az eseményen szerte a világon. A zenét ezen az ülésem a templom téri Tabernákulum kórus szolgáltatja, Mac Wilberg és Ryan Murphy vezényletével. Orgonán kísér Bonnie Goodliff és Linda Margetts. A kórus a Mi jó dolog én Istenem című himnusszal nyitja meg a gyűlést. Ezt követően a nyitóimát Taniella Biwakolo elder mondja majd a 70-ektől.
Our eternal Father in heaven.
We örökkévaló mennyei atyánk. Hálás szívvel és alázattal hajtunk fejet előtted, most, hogy összegyűlünk az általános konferencia utolsó ülésén. Nagyon hálásak vagyunk, atyánk, a tervért és a fiadért, és az ő engesztelő áldozatáért. És ez egy nagyon különleges, édes munka ez, hogy dolgozhatunk gyermekeid megszabadításán. Nagyon hálásak vagyunk a prófétákért, apostolokért, akik folyamatosan tanítanak bennünket és szolgálnak bennünket. Imádkozunk értük és a családjaikért is. És imádkozunk a kórusért, a zenéért, amit ért ők nyújtanak. Kérünk téged, hogy segíts meg azokat, akiknek vigasztalásra, gyógyulásra van szükségük. Nagyon szeretünk téged, és köszönünk neked meg mindent Jézus Krisztus nevében. Amen.
The choir will now favor us with
a kórus most a Jézushoz gyertek című dallal örvendeztet meg bennünket. Az ének után örömünkre szolgál, hogy meghallgathatjuk Dallin H. Oaks elnököt, az első elnökség első tanácsosát. Őt Juan Pablo V.R. Elder követi majd a 70-ektől. Ezután Gary W. Gong Elder fog hozzánk szólni a 12 apostol kvórumából.
In mortality, we are subject to the laws of man and the laws of God.
A halandóságban ki vagyunk téve az ember törvényeinek és Isten törvényeinek. Kivételes tapasztalatban volt részem azt illetően, hogy lehetőségem adódott a két törvény mindegyike elleni súlyos kihágásokban ítélkezni. Korábban a Utahi legfelsőbb bíróság bírójaként, most pedig az első elnökség tagjaként. Általam az emberi törvények és az isteni törvények között tapasztalt különbözőség megnövelte a nagyrabecsülésemet Jézus Krisztus engesztelésének valóságát és hatalmát illetően. Az ember törvényei szerint a legsúlyosabb vétkekben bűnösnek talált személyt életfogytig tartó börtönbüntetéssel lehet ítélni, kizárva a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségét. A szeretetteljes mennyei atya irgalmas tervében azonban más a helyzet. Azt láttam, hogy ugyanezek a súlyos bűnök megbocsáthatók a halandóságban, szabadítónk engesztelő áldozata miatt, melyet mindazok bűneiért hozott, akiknek megtört a szívük és töredelmes a lelkük. Krisztus megváltó erővel bír, és az engesztelése valóságos. Szabadítónk szeretetteljes könyörületét fejezi ki az a csodás himnusz is, amelyet az imént adott elő a kórus. Jézushoz jöjj hát, kézen fog téged, ha a sötétben eltévedtél, gyengéden vezet szeretetével. Nappallá lesz így az éj, az éj. Jézus Krisztus engesztelő áldozata ajtót nyit, hogy minden ember bűnbánatot tarthasson és hozzájöhessen. Alma könyve olyan emberek bűnbánatáról és megbocsátásáról is beszámol, akik azelőtt gonosz és vérszomjas nép voltak. Mai üzenetem a mindannyiunk számára létező remény üzenete, még azok számára is, akik kizárás vagy nevük törlése miatt elveszítették egyháztagságukat. Mindannyian bűnösök vagyunk, akik megtisztulhatunk a bűnbánat által. Nem könnyű megbánni a bűnt, tanította Russell M. Nelson Elder egy korábbi általános konferencián. A jutalma azonban minden árat megér. A bűnbánat a szabadítónkkal kezdődik, és örömöt jelent, nem pedig terhet. A tavaly decemberi karácsonyi áhítaton Nelson elnök ezt tanította. Az igaz bűnbánat nem egy egyszeri esemény, hanem egy soha véget nem érő kiváltság. Alapvető a fejlődéshez, a lelki békéhez, a jól léthez és az örömhöz. Idézet vége. A bűnbánatról szóló legkiemelkedőbb tanítások némelyike Alma a Mormon könyvebeli prédikációjában található, melyet az egyház azon tagjaihoz intézett, akiket később így jellemzett, nagy hitetlenség állapotában voltak, felemelkedtek szívük kevésségében, illetve szívüket kincsekre és a világ hiába való dolgaira helyezték. E visszaállított egyház minden tagja sokat tanulhat Alma e sugalmazott tanításaiból. A Jézus Krisztusba vetett hittel kezdjük, mert ő az, aki eljön, hogy elvegye a világ bűneit. Bűnbánatot kell tartanunk, hiszen, amint azt Alma tanította, ha nem tartotok bűnbánatot, akkor semmiképpen sem örökölhetitek a mennyek királyságát. A bűnbánat elengedhetetlen része Isten tervének. Mivel halandó tapasztalásunk során mindannyian követünk el bűnt, és kivágatunk Isten jelenlétéből, az embert nem lehet megszabadítani bűnbánat nélkül. Ezt kezdettől fogva így tanították. Az Úr ezt a parancsot adta Ádámnak. Taníts tehát meg gyermekeidnek, hogy mindenhol, minden embernek bűnbánatot kell tartania, különben semmiképpen nem örökölhetik Isten királyságát, mert semmi tisztátalan dolog nem lakhatott, vagyis nem lakhat az ő jelenlétében. Meg kell bánnunk minden bűnünket, mindazt, amit Isten parancsolatai ellen tettünk, vagy amit a parancsolatok ellenére nem tettünk meg. Ez alól senki sem kivétel. Épp tegnap este volt, hogy Nelson elnök ezt a felhívást intézte hozzánk. Fivérek, mindannyiunknak bűnbánatot kell tartania. Ahhoz, hogy a bűnbánat által megtisztulhassunk, el kell hagynunk a bűneinket, és meg kell vallanunk őket az Úrnak, illetve, amikor szükséges, az ő halandó bírájának. Alma azt is tanította, hogy igaz lelkű cselekedeteket kell hoznunk. Mindez részét képezi a Szentírásokban oly gyakran elhangzó felkérésnek, miszerint jöjjünk Krisztushoz. Minden sabbat napon vennünk kell az úrvacsorából. Eszertartás során szövetségeket kötünk és ígéreteket kapunk, amelyek segítenek legyőznünk minden olyan cselekedetet és vágyat, amelyek megakadályoznak minket azon tökéletesség elnyerésében, melynek elérésére szabadítónk buzdít minket. Amikor minden istentelenségtől megtartóztatjuk magunkat, és teljes lelkünkkel, elménkkel és erőnkkel szeretjük Istent, akkor tökéletesek lehetünk Krisztusban, megszenteltethetünk Krisztus vérének ontásán keresztül, és szentek lehetünk, és szeplőtelenek. Milyen ígéret! Milyen csoda! Micsoda áldás ez! Isten tervének-e halandó létet illető egyik célja az, hogy próbára tegyen minket, hogy meglássa vajon, megteszünk-e minden olyan dolgot, amit az Úr, ami Istenünk megparancsol nekünk. E terv részeként számadással tartozunk Istennek és az ő választott szolgáinak, e számadásnak pedig részét képezik a halandó és az isteni ítéletek is. Az Úr egyházában az egyháztagok, vagy leendő egyháztagok esetén a halandó ítéletet olyan vezetők hozzák, akik isteni irányításra törekednek. Az ő felelősségük azok megítélése, akik Krisztushoz igyekeznek jönni, hogy részesülhessenek engesztelésének hatalmában az örök élethez vezető szövetséges ösvényen. A halandó ítéletek határozzák meg, hogy az adott személy készen áll-e a keresztelkedésre, érdemes-e a templomba való belépésre jogosító ajánlásra. Az egyházi feljegyzésekből törölt személy kellő bűnbánatot tartotta Jézus Krisztus engesztelésén keresztül ahhoz, hogy keresztelkedés által újból felvétessék. Amikor egy Istentől elhívott halandó bíra jóváhagyását adja az adott személy további fejlődésére, például a templom kiváltságaira, azzal nem az adott ember tökéletességét jelzi, illetve nem ad feloldozást a bűnök alól. Spencer W. Kimball Elder azt tanította, hogy azután, amit ő a büntetés halandó eltörlésének nevezett, az embernek, idézem, végső bűnbocsánatot is kell kérnie és kapnia a menny Istenétől, és egyedül ő adhat feloldozást. Idézet vége. Ha pedig a végső ítéletig megbánás nélkül maradnak bizonyos bűnök és vágyak, akkor a bűnbánatnak hiány lévő ember tisztátalan marad. A végső elszámolási kötelezettség, ideértve a bűnbánat végső megtisztító hatását is, egyedül az adott személyre és Istenre tartozik. A Szentírásokban a leggyakrabban jellemzett ítélet a feltámadást követő végső ítélet. Számos Szentírás kijelenti, hogy mindnyájan odaállunk majd Krisztus ítélőszéke elé, hogy megítéltessünk azon cselekedetek szerint, melyeket a halandó testben tettünk. Minden ember cselekedetei szerint lesz megítélve, és szívük vágya szerint. E végső ítélet célja, annak meghatározása, hogy elértük-e, amit Alma hatalmas szívbéli változásnak nevezett, amelyben új teremtményé lettünk, és már nincs hajlandóságunk arra, hogy gonosz dolgot tegyünk, csak arra, hogy állandóan jót tegyünk. Ennek elbírálója a szabadítónk, Jézus Krisztus. Az ő ítélete után mindannyian meg fogjuk vallani, hogy igazságosak az ítéletei, mivel minden tudása tökéletes ismeretet nyújtott neki, minden tettünkről és vágyunkról, az igaz lelkűekről és megbántakról ugyanúgy, mint a meg nem bántakról és a meg nem változtatottakról. A Szentírások leírják e végső ítélet menetét. Alma tanítása szerint Istenünk igazságossága megköveteli, hogy a feltámadásban minden dolog visszaállítasson annak megfelelő rendjébe. Ez azt jelenti, hogy, idézem, ha cselekedeteik jók voltak ebben az életben, és jók voltak szívük vágyai, akkor az utolsó napon is ahhoz állítatnak vissza, ami jó. Hasonlóképpen, ha cselekedeteik vagy vágyaik gonoszak, akkor gonoszság állítatik nekik vissza. Hasonlóképpen tanította Jákob proféta azt, hogy a végső ítéletkor, akik igaz lelkűek, még mindig igaz lelkűek lesznek, és azok, akik tisztátalanok, még mindig tisztátalanok lesznek. Ez a folyamat előzi meg azt, amit Moróni a nagy Jehovának, az élők és halottak örök bírájának örömet adó ítélő székének nevez. Annak biztosítására, hogy tiszták leszünk Isten előtt, még a végső ítéletet megelőzően kell bűnbánatot tartanunk, amint azt Alma a bűnös fiának mondta, Isten elől nem rejthetjük el büntetteinket, és ha csak nem tartunk bűnbánatot, akkor bizonyságként állnak majd ellenünk az utolsó napon. Jézus Krisztus engesztelése biztosítja számunkra az egyetlen módot, amely által elérhetjük a szükséges megtisztulást a bűnbánat révén. Ennek megtételének ideje pedig a halandó élet. Bár arra tanítanak minket, hogy valamiféle bűnbánatra lehetőség van a lelkek világában, az nem olyan bizonyos. Melvin J. Ballard Elder ezt tanította, idézem, sokkal könnyebb diadalt aratni és az Urat szolgálni akkor, amikor egységet alkot a test és a lélek. Ez az az idő, amikor az emberek képlékenyebbek és fogékonyabbak. Ez az élet a bűnbánat ideje. Idézet végig. Amikor bűnbánatot tartunk, akkor bizonyosságot kapunk az Úrtól, hogy bűneink, ideértve a tetteinket és vágyainkat, megtisztulnak, irgalmas végső bíránk pedig nem emlékszik azokra többé. A bűnbánat által megtisztulva érdemessé válhatunk az örök életre, melyet Benjamin király így jellemzett, Istennel lakhatunk a boldogság egy soha véget nem érő állapotában. Isten visszaállítás tervének beteljesedéseként a feltámadás visszaállít minden dolgot a saját és tökéletes testéhez. Ez magában foglalja a tökéletessé tételét minden fizikai korlátunknak és hiányosságunknak, amelyet a halandóságban szereztünk, akár születésünkkor, akár valamilyen sérülés vagy betegség folytán. Ez a visszaállítás vajon megtisztít-e minket minden szentségtelen vagy le nem győzött vágyunktól vagy függőségünktől? Nem, az nem lehetséges. Modernkori kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy a vágyaink és a tetteink szerint leszünk megítélve továbbá, hogy még a gondolataink is kárhoztatnak majd minket. Nem szabad a halálunk napjáig halogatnunk a bűnbánatunkat, amint azt Amulek tanítja, mivel ugyanannak a léleknek, amely ebben az életben birtokolta a testünket, legyen az akár az Úré, akár az ördögé, annak a léleknek lesz hatalma testünk birtoklására az örökkévaló világban. Szabadítónknak megvan rá a hatalma, és készen áll, hogy megtisztítson minket a gonosztól. Most van itt az ideje, hogy segítségét kérjük ahhoz, hogy megbánjuk gonosz vagy helytelen vágyainkat és gondolatainkat, hogy megtisztulva és készen állhassunk majd Isten elé a végső ítéletkor. Isten terve és összes parancsolata felett átível a mindannyiunk iránti szeretete, amely minden dolognál kívánatosabb és a legörömtelibb a lélek számára. Ézsaiás proféta arról biztosította még a gonoszokat is, hogy ha visszatérnek az Úrhoz, akkor ő irgalommal lesz és bővelkedik a megbocsátásban. Alma így tanított, íme ő minden emberhez felhívást intéz, mert ki van nyújtva feléjük az irgalom karja. A feltámadt Úr ezt mondta a nefitáknak, íme ki van nyújtva felétek irgalmas karom, és aki jön, azt befogadom. Ezekből és sok egyéb szentírásbeli tanításból tudhatjuk, miszerint szerető szabadítón kitárja a karját, hogy minden férfit és nőt befogadjon az általa előírt szeretetteljes feltételekkel, hogy élvezhessék a legnagyobb áldásokat, amelyek Isten a gyermekei számára tartogat. Isten tervének és Jézus Krisztus engesztelésének köszönhetően tökéletesen ragyogó reménységgel teszem bizonyságomat arról, hogy Isten szeret minket, és hogy meg tudunk tisztulni a bűnbánat folyamata által. Azt az ígéretet kaptuk, hogy ha előre törekedünk Krisztus szaván lakmározva, és mindvégig kitartunk, íme, ezt mondja az Atya, örök életetek lesz. Tegyünk így mindannyian, ezért esdeklek és imádkozom. Jézus Krisztus nevében. Amen.
I'm grateful for the blessing of having a physical body, which is an amazing gift from our Heavenly Father.
Hálás vagyok, hogy megáldottam egy fizikai testtel, amely egy csodálatos ajándék mennyei atyánktól. A testünknek több mint 600 izma van, ahhoz, hogy megfelelő állapotban legyenek a napi teendőik ellátásához, több izmunk is megköveteli, hogy edzésbe tartsuk őket. Rengeteg szellemi energiát fektethetünk bele az izmainkról való olvasásba és tanulásba, de ha úgy gondoljuk, hogy ettől majd megerősödnek, akkor sajnos csalódni fogunk. Az izmaink csak akkor növekszenek, ha használjuk őket. Rájöttem, hogy a lelki ajándékok is így működnek. Használnunk kell őket ahhoz, hogy növekedjenek. A hit lelki ajándéka például nem csupán egy érzés vagy hangulat, hanem egy tetre szólító tantétel, amely gyakran a gyakorolni ige társaságában jelenik meg a szentírásokban. Ahogy az izmokról való olvasás és tanulás sem elég azok növekedéséhez, úgy a hitről való olvasás és tanulás sem elég annak építéséhez, ha nem társul ezek mellé cselekvés. 16 éves koromban a legidősebb bátyám, Iván, aki 22 éves volt akkoriban, egyik nap úgy jött haza, hogy szeretne megosztani velünk egy hírt. Eldöntötte, hogy megkeresztelkedik az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyházában. A szüleim kissé kétkedve néztek rá, én pedig úgy emlékszem, nem teljesen értettem, mi történik. Úgy egy évvel később még ennél is meglepőbb hírre szolgált. Úgy döntött, hogy az egyház misszionáriusaként fog szolgálni, ami azt jelentette, hogy 2 évig nem látjuk majd. A szüleim nem voltak elragadtatva a hírtől. Én azonban komoly eltökéltséget láttam benne, ami növelte az iránta és a döntése iránt érzett csodálatomat. Hónapokkal később, miközben Iván a misszióját szolgálta, lehetőségem volt megszervezni egy nyaralást pár iskolatársammal. Szerettük volna megünnepelni a középiskolai éveink végét, és eltölteni pár napot a tengerparton. Írtam egy levelet a missziót szolgáló bátyámnak, amelyben megemlítettem a nyaralási terveimet. Válaszában azt írta, hogy a város, ahol szolgál, éppen útba esik majd az utam során. Úgy döntöttem, jó ötlet lesz megállni egy kicsit és találkozni vele. Csak később tudtam meg, hogy a misszionáriusokat nem látogathatják meg csak úgy a családtagjaik. Mindent meg is szerveztem. Emlékszem, ahogy a buszon ülve azon gondolkoztam, milyen jól fogjuk érezni magunkat Ivánnal azon a csodás szép derűs napon. Reggelizünk majd, beszélgetünk, játszunk a homokban, napozunk. Ó, micsoda szép nap lesz. Amint a busz befutott az állomásra, megláttam Ivánt egy másik srác mellett állva. Mindketten fehér inget és nyakkendőt viseltek. Leszálltam a buszról, megöleltük egymást, ő pedig bemutatta a társát. Egy percet sem vesztegetve, hamar elmondtam neki a terveimet, bár fogalmam sem volt róla, hogy neki mi lehet a napirenden. A bátyám rám nézett, elmosolyodott, majd ezt mondta. Persze, de előtte lenne 1-2 elintéznivalónk. Csatlakozol hozzánk? Beleegyeztem, azt gondolva, hogy utána lesz időnk strandolni is. Aznap több mint 10 órán keresztül rohadtam annak a városnak az utcáit a bátyámmal és a társával. Egész nap mosolyogtam az emberekre, és olyanoknak köszöntem, akiket soha az életemben nem láttam azelőtt. Mindenkivel beszéltünk. Idegenek ajtaján kopogtattunk, és meglátogattunk olyanokat, akiket a bátyám és a társa tanítottak. Egy ilyen látogatás alkalmával a bátyám és társa Jézus Krisztusról és a szabadítás tervéről tanított. Iván hirtelen megállt és rám nézett. Meglepetésemre udvariasan megkért, hogy mondjam el, mit gondolok arról, amit tanítanak. A szoba elcsendesedett, minden szempár rám szegeződött. Nehézkesen ugyan, de végül megtaláltam a szavakat, és megosztottam a szabadítóval kapcsolatos érzéseimet. Nem tudtam, hogy amit mondok, az helyes-e vagy sem. A bátyám egyszer sem javított ki. Sőt, megköszönte, hogy megosztottam a gondolataimat és az érzéseimet. A közösen eltöltött órák során a bátyám és a társa egy percet sem töltött azzal, hogy kifejezetten nekem tanítsanak egy leckét. Mégis többet tanultam, mint az azelőtti összes beszélgetésünk alatt együttvéve. Tanúja voltam annak, hogyan változik meg valakinek az ábrázata, amikor lelki világosság árad be az életébe. Láttam, ahogy néhányuk reményre lel az üzenetekben, és megtanultam, hogyan szolgáljak másokat, és feledkezzek meg önmagamról, a saját vágyaimról. Azt tettem, amit a szabadító tanított. Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát. Visszatekintve látom, hogy a hitem azért gyarapodott aznap, mert a bátyám megadta nekem a lehetőséget, hogy gyakoroljam azt. Azáltal gyakoroltam, hogy olvastunk a szentírásokból, tanítható embereket kerestünk, bizonyságot tettünk, másokat szolgáltunk, és így tovább. Aznap nem került sor a napozásra, de a szívem mennyei fényben fürdőzött. Egy szem homokot sem láttam, de éreztem, ahogy a hitem egy apró szem mustármaghoz hasonlóan növekszik. Nem turistaként töltöttem el azt a nyári napot, ám csodás lelki élményekre tettem szert, és anélkül, hogy észrevettem volna, én is misszionárius lettem, pedig nem is voltam az egyház tagja. Lehetőségek a lelki izmok megerősítésére. Az evangélium visszaállításának köszönhetően megérthetjük, miként segít mennyei atyánk a lelki ajándékaink fejlesztésében. Ahelyett, hogy megadná nekünk azokat a mi lelki és fizikai erőfeszítéseink nélkül, valószínűleg inkább lehetőségeket ad számunkra ezen ajándékok kifejlesztésére. Ha összhangban vagyunk az ő lelkével, megtanuljuk felismerni és megragadni ezeket a lehetőségeket. Ha türelmesebbek szeretnénk lenni, lehet, hogy egy olyan helyzetbe találjuk magunkat, amelyben válaszra várva türelmet kell gyakorolnunk. Ha több szeretetet akarunk érezni fele barátaink iránt, azt fejleszthetjük azáltal, hogy egy ismeretlen személy mellé ülünk Isten tiszteleten. Ugyanígy van a hittel is. Amikor kételyek árasztják el az elménket, a továbbhaladáshoz bíznunk kell az Úr ígéretében. Ezáltal edzük a lelki izmainkat, amelyek így valódi erőforrásokká válnak az életünkben. Ez kezdetben valószínűleg nem lesz egyszerű, és akár még nagy kihívássá is válhat. Az Úr Moroni prófétán keresztül adott szavai ránk is vonatkoznak. És ha hozzám jönnek az emberek, akkor megmutatom nekik a gyengeségüket. Gyengeséget adok az embereknek, hogy alázatosak legyenek, és kegyelmem elegendő minden olyan embernek, aki megalázkodik előttem, mert ha megalázkodnak előttem is hisznek, vagy hitet gyakorolnak, bennem, akkor erőssé teszem számukra a gyenge dolgokat. Hálás vagyok a bátyámért, Ivánért, aki nem csupán megosztotta velem az evangéliumot, hanem közvetetten arra is kért, hogy éljek aszerint, és vegyem észre a gyengeségeimet. Segített, hogy elfogadjam a mester kérését. Jer, kövess engem, hogy úgy járjak, ahogy a szabadító járt. Úgy kérjek, ahogy a szabadító kért. És úgy szeressek, ahogy a szabadító szeret minket. Hónapokkal később úgy döntöttem, én is megkeresztelkedem, és saját missziót szolgálok. Fogadjuk mi is el Russell M. Nelson elnök felkérését, és jöjjünk tudatosan a szabadítóhoz azáltal, hogy beazonosítjuk azokat az izmokat, amelyek több lelki mozgást kívánnak, és elkezdjük őket megedzeni. Ez sokkal inkább egy hosszú távfutás, mint sem egy sprint, így hát ne feledkezzetek meg azokra az apró, de rendszeres lelki tevékenységekről, amelyek megerősítik ezeket a fontos lelki izmokat. Ha meg akarjuk erősíteni a hitünket, akkor tegyünk olyan dolgokat, amelyekhez hitre van szükség. Bizonyságomat teszem arról, hogy egy szerető mennyei atya gyermekei vagyunk. Fia, Jézus Krisztus szeret minket. Azért jött a világra, hogy megmutassa nekünk az utat. Majd önként adta életét, hogy reményt nyújtson nekünk. A szabadító arra kér minket, hogy kövessük az ő tökéletes példáját, hogy gyakoroljuk az ő belé és az engesztelésbe vetett hitünket, és gyarapítsuk azokat a lelki ajándékokat, amelyekkel megáldattunk. Ő az út, ez az én bizonyságom. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Dear brothers and sisters, have you ever had trouble falling asleep and tried counting imaginary sheep?
Kedves fivérek és nővérek, előfordult már valaha, hogy nem tudtatok elaludni, ezért képzeletben megpróbáltatok bárányokat számlálni. Amint a gyapjas bárányok átugrálnak a kerítésen, ti sorra számba veszitek őket. 1, 2, 3, 245, 246, 657, 658. Engem nem álmosít el a bárányok számlálása. Azon aggódom, hogy eltévesztem, vagy kihagyok egyet, és ez nem hagy aludni. A pásztor fiúval együtt, akiből később király lett, mi is kijelentjük. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja. Ebben a húsvéti időszakban a jó pásztort ünnepeljük, aki egyúttal Isten báránya is. Meg annyi isteni elnevezése közül egy sincs, amely így gyengéd vagy kifejező lenne. Sokat tanulhatunk a szabadítónk önmagára, mint jó pásztorra történő hivatkozásaiból, valamint az őróla, mint az Isten bárányáról szóló profétai bizonyságokból. E szerepek és elképek erőteljesen kiegészítik egymást. Ki is lehetne jobban a drága bárányok mindegyikének segítségére, mint a jó pásztor, és ki is felelne meg leginkább, hogy a jó pásztorunk legyen, mint Isten bárányja. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Isten egyszülött fia pedig az atya iránt tanúsított készséges engedelmességben letette a saját életét. Jézus így tett bizonyságot. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Jézusnak hatalmában állt letenni a saját életét, és hatalma van újra felvenni azt. Az atyával egyesülve a szabadítónk, a jó pásztorunként és az Isten bárányaként betöltött szerepéből adódóan egyaránt egyedülálló módon áld meg minket. Jó pásztorunként Jézus Krisztus az ő hangján és nevében hívja a juhait. A nyomukba ered és egybegyűjt minket. Megtanítja, hogyan nyújtsunk szeretetteljes szolgálattételt. Szeretném, ha átgondolnánk e három témakört, kezdve azzal, hogy ő a saját hangján és nevében hív minket. Először is. Jó pásztorunk a maga juhait nevükön szólítja. Ismerik az ő hangját. És a saját nevén hív benneteket, mely Krisztus neve. Miközben arra törekszünk, hogy igaz szándékkal kövessük Jézus Krisztust, sugalmazást nyerünk, hogy jól cselekedjünk, szeressük Istent és őt szolgáljuk. Amikor tanulmányozunk, elmélkedünk és imádkozunk, amikor rendszeresen megújítjuk az úrvacsorai és templomi szövetségeinket, és amikor arra hívunk mindenkit, hogy járuljanak az ő evangéliumához és a szertartásaihoz, akkor az ő hangjának engedelmeskedünk. Napjainkban Russell M. Nelson elnök azt tanácsolja nekünk, hogy a visszaállított egyházat a Jézus Krisztus által kinyilatkoztatott néven nevezzük, az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyházának. Az Úr ezt mondta, amit csak tesztek, az én nevemben tegyétek, tehát az én nevemben nevezzétek az egyházat, és az én nevemben szólítsátok az atyát, hogy én értem megártja az egyházat. A szívünkben és az otthonunkban, szerte a világon, Jézus Krisztus nevében szólítjuk az Atyát, és hálásak vagyunk az otthonközpontú, egyház által támogatott hódolat, evangélium tanulmányozás és tartalmas családi tevékenységek bőkezű áldásaiért. Másodszor. Jó pásztorunk a nyomunkba ered, és az ő egyetlen akoljába gyűjt egybe minket. Felteszi a kérdést. Melyik ember az közületek, akiknek a 100 juha van, és egyet azok közül elvesz, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elveszett után, míg nem megtalálja azt? Szabadítónk utána megy az egynek, és a 99-nek is, gyakran egy időben. Amikor szolgálattételt nyújtunk, méltányoljuk azt a 99-et, akik álhatatosak és rendíthetetlenek, még ha elközben vágyakozunk is azután, az egy után, aki elkóborult. Urunk, megkeres és kiszabadít minket. Minden helyről, a föld négy szegletéből, Szent Szövetség és az ő engesztelő vére által gyűjt egybe minket. Szabadítónk azt mondta az új szövetségbeli tanítványainak, más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók. Az amerikai földrészen a feltámadt úr bizonyságot tett lehi szövetséges gyermekeinek. Az én juhaim vagytok. Mindemellett Jézus azt is megmondta, hogy más juhai is hallani fogják az ő hangját. Micsoda áldás a Mormon könyve, amely egy másik tanúbizonyságként tanúságot tesz Jézus Krisztus hangjáról. Jézus Krisztus arra kéri az egyházat, hogy fogadjon be mindenkit, aki meghallja az ő hangját és betartja a parancsolatait. Krisztus tana magában foglalja a víz és a tűz és a Szentlélek általi keresztelkedést. Nefi azt kérdezi, ha Isten bárányának, aki szent, szüksége van rá, hogy víz által megkeresztelkedjen, akkor hogy minden igaz lelkűséget betöltsön. Ó, akkor mennyivel nagyobb szükségünk van nekünk, akik nem vagyunk szentek, arra, hogy megkeresztelkedjünk, igen, méghozzá víz által. Napjainkban a szabadítónk vágya az, hogy cselekedeteink és az, akivé válunk, arra hívja másokat, hogy jöjjenek és kövessék őt. Jöjjenek és lejjenek szeretetre, gyógyulásra, kapcsolatra és szövetség általi összetartozásra ő benne, és így Isten szent templomában is, ahol a szabadítás szent szertartásai megáthatják a családokat, a családok minden nemzedékét, így gyűjtve egybe Izraelt a fátyol mindkét oldalán. Harmadszor. Izrael pásztoraként Jézus Krisztus azt példázza, hogy miként nyújtanak a szeretetteljes szolgálattételt pásztorok Izraelben. Amikor Urunk azt kérdezi, hogy szeretjük-e őt, amint tette az Simon Péterrel is, szabadítunk, így kér el minket. Legeltesd az én párányaimat. Őrizd az én juhaimat. Legeltesd az én juhaimat. Az Úr ígérete tesz, hogyha a pásztorai legeltetik a bárányait és juhait, az akoljába tartozók többé nem félnek és nem rettegnek. Sem meg nem fogyatkoznak. Jó pásztorunk figyelmeztet, hogy Izrael pásztorainak nem szabad szunnyadozniuk, elveszíteniük vagy szétszéleszteniük az juhokat, sem a maguk útjára térni a saját nyereségük után. Isten pásztorainak feladata, hogy megerősítsenek, meggyógyítsanak, bekötözzék, ami eltörött, visszahozzák az elűzöttet, és megkeressék az elveszettet. Emellett az Úr óvaint a véresektől, akiknek nincs gondja a juhokra, és a hamis profétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Jó pásztorunk örvendezik, amikor szándékkal és hittel gyakoroljuk az egyéni elkölcsi önrendelkezésünket. A szabadító akoljának tagjai az engesztelő áldozata iránt érzett hálával tekintenek ő rá. Szövetségben fogadjuk, hogy követjük őt. Nem tétlenül, vakon vagy szégyenlősen, hanem teljes szívünkkel és elménkkel arra vágyva, hogy szeressük Istent és a fele barátunkat, hordozzuk egymás terheit, és örüljünk egymás örömének. Ahogy Krisztus szabadon alárendelte a saját akaratát az Atya akaratának, mi is úgy vesszük áhítatosan magunkra az ő nevét. Örömmel igyekszünk társai lenni az ő munkájában. Isten minden gyermekének egybegyűjtésében és a nekik nyújtott szolgálattételben. Férek és nővérek, Jézus Krisztus a mi tökéletes pásztorunk. mivel letette az ő életét a juhakért, és dicsőségesen feltámadt. Jézus Krisztus, Isten tökéletes báránya is. Isten áldozati bárányának eljövetele már a kezdetektől fogva meg volt jövendőlve. Az angyal megmondta Ádámnak, hogy áldozata az atya egyszülöttje áldozatának hasonlatossága, ami arra hív minket, hogy tartsunk bűnbánatot, és szólítsuk Istent a fiú nevében mindörökké. Ábrahám atya, aki megalapozta a szövetségből adódó áldásokat a föld minden nemzete számára, megtapasztalta, hogy mit jelent felajánlani az egyszülött fiát. És szól a Izsák Ábrahámhoz, az ő atyához, és mondta: Atyám! Azt pedig mondta: Imhol vagyok, fiam. És mondta Izsák: Imhol van a tűz és a fa, de hol van a bárány? És mondta Ábrahám: Az Isten majd gondoskodik a bárányról, fiam. Apostolok és proféták jövendölték meg Isten bárányának előre elrendelt küldetését, és örvendeztek neki. Az óvilágbeli János és az újvilágban élő Nefi bizonyságot tettek Isten bárányáról, méghozzá az örökkévaló atya fiáról, a világ megváltójáról. Abinádi így tette bizonyságát Jézus Krisztus engesztelő áldozatáról. Mindannyian, mint juhok letértünk. Közülünk mindenki a saját útjára tért, és az Úr rávezette mindannyiunk gonoszságát. Isten fiának nagy és végső áldozatáról Alma azt mondta, hogy ez egy olyan dolog, mely minden ezeknél fontosabb. Alma buzdít minket, hogy legyen hitünk Isten bárányában. Jöjjünk, és ne féljünk. Egy kedves barátom megosztotta velem, hogy miként nyert becses bizonyságot Jézus Krisztus engeszteléséről. Ez a hölgy abban a hitben nőtt fel, hogy a bűn minden komoly büntetés van maga után, melyet egyedül kell elviselnünk. Könyörgött Istennek, hogy megérthesse az isteni megbocsátás lehetőségét. Imádkozott, hogy tudhassa Jézus Krisztus, miként képes megbocsátani azoknak, akik bűnbánatot tartanak, és hogyan töltheti be az irgalom az igazságosságot. Aztán egy nap lelki átalakuláshoz vezető élményen keresztül kapott választ az imájára. Egy kétségbe esett fiatalember látott kiszaladni egy boltból, kezében egy szatyornyi lapot élelmiszerrel. Kirohant a forgalmas utcára, nyomában az üzletvezetővel, aki végül elkapta. Kiabált vele és rángatni kezdte. Ahelyett, hogy ítélkezett volna a tolvajjállett ilyet fiatalember felett, a barátomat hirtelen mély könyörület töltötte el a férfi iránt. Félelem, vagy a saját biztonsága feletti aggodalom nélkül egyenesen odasétált a két szivakodó férfihoz. Azon kapta magát, hogy ezt mondja: Kifizetem az élelmiszert, kérem, engedj előtt, kérem, hagyja, hogy kifizessem az élelmiszert. A Szentlélek készítése által is olyan szeretettel eltelve, amelyet még soha korábban nem érzett, a barátom azt mondta: Mindössze segíteni akartam és megmenteni ezt a fiatalembert. Beszámolt róla, hogy ekkor elkezdtem megérteni Jézus Krisztus és az ő engesztelését, hogy miként és mi okból áldozhatta fel Jézus Krisztus önként az életét tiszta és tökéletes szeretettel, hogy az ő szabadítója és megváltója legyen, és azt is, hogy ő maga miért szeretné, hogy az legyen számára. Nem csoda, hogy ezt énekeljük. Nézd, keresd már a jó pásztor, elveszett báránykutat, akiért nagy árat adott, örömmel hozza vissza. Isten bárányaként a szabadítónk tudja, hogy mikor érezzük magunkat egyedül, lealacsonyítva, bizonytalannak vagy ilyetnek. Nefi látomásban látta Isten bárányának hatalmát, hogy leereszkedett a bárány egyházának szentjeire és az Úr szövetséges népére. Habár az egész föld színén szét voltak szóródva, igaz lelkűséggel és Isten hatalmával voltak felfegyverezve nagy dicsőségben. A remény és vigasztalás ezen ígérete napjainkra is vonatkozik. Ti vagytok az egyedüli egyháztagok a családotokban, az iskolátokban, a munkahelyeteken vagy a közösségetekben. Néha úgy érzitek, hogy a gyülekezetetek kicsi vagy elszigetelt, új helyre költöztetek, ahol talán ismeretlen számotokra a nyelv vagy a szokások, netán megváltoztak az életkörülményeitek, és olyasmikkel találjátok szemben magatokat, amikről sosem gondoltátok volna, hogy megtörténhetnek. Szabadítunk biztosít minket, hogy bárkik is legyünk, bármilyenek is legyenek a körülményeink. Ézsaiás szavíval szólva, ő a karjába gyűjti a bárányokat, és ölébe hordozza a szoptatósakat, szelíden vezeti. Fivérek és nővérek, jó pásztorunk az ő hangján és nevében hív minket. Ő a népe nyomába ered, egybegyűjti őket, és eljön hozzájuk. Az ő élő prófétáján és mindegyikünkön keresztül hív mindenkit, hogy eljenek békére, célra, gyógyulásra és örömre az ő visszaállított evangéliumának teljességében, valamint az ő szövetséges ösvényén. Példamutatással arra tanítja Izrael pásztorait, hogy az ő szeretetében nyújtsanak szolgálattételt. Isten bárányaként az ő mennyei küldetése előre elrendeltetett, az apostolok és proféták pedig örvendeztek neki. Az ő végtelen és örökkévaló engesztelésére célja a boldogság tervének és a teremtés középpontjában áll. A körülményeinktől függetlenül biztosít minket afelől, hogy a szívéhez közel hordoz bennünket. Kedves fivérek és nővérek, vágyjunk hát arra, hogy Isten és a bárány alázatos követői legyünk, hogy egy nap a nevünk majd be lehessen írva az élet könyvébe, mely a bárányé, hogy a báránynak énekét énekelhessük, és hivatalosak legyünk a bárány vacsorájára. Pásztorként és bárányként ő így hívogat. Jussatok el ismét megváltótok nagyszerű és igaz pásztorotok igaz ismeretéhez. Megígéri, hogy az ő kegyelme által tökéletessé válhatunk. Ebben a húsvéti időszakban így dicsőítjük őt. Méltó a bárány, hozsánná Istennek és a báránynak. Jó pásztorunktól teszek tanúbizonyságot az ő nevében, méghozzá Jézus Krisztus nevében. Ámen.
The congregation will now join the choir in singing Hark All Ye Nations. After the singing, we will hear from
Kórus most elénekli a Most Minden Nemzet című himnuszt. Az ének után David A. Bednar Eldertől hallunk majd a 12 apostol kórumából. Ezt meg K. Elder követi majd a 70-ektől. A beszéde után Ronald A. Resben Elder fog hozzánk szólni a 12 apostol kórumából.
This is the 189th annual general conference of the
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 189. éves általános konferenciája.
The programs and activities of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza programja és tevékenységei még inkább otthon központúvá és az egyház által támogatottá válnak, melyet az utóbbi általános konferenciákon bejelentett változások sora is alátámaszt. Russell M. Nelson elnök ezt tanácsolta. Annyi minden áll még előttünk. Szedjétek a vitaminjaitokat, pihenjetek, izgalmas lesz. Idézet bezárva. A Szentlélek segítségért imádkozom, miközben áttekintjük együtt az Úr visszaállított egyházában történő jelenlegi változások számos alapvető vonatkozását. Craig C. Christensen erről nemrégiben elkísért egy papsági vezetőségi konferenciára, és két egyszerű kérdés segítségével emelte ki az otthonközpontú egyház által támogatott tantétel megvalósítását. Azt javasolta, hogy ahelyett, hogy a vasárnapi gyűlések után hazaérve megkérdeznénk, hogy mit tanultatok ma a szabadítóról és az ő evangéliumáról az egyházi gyűléseken, az egyházi gyűléseken kellene azt kérdeznünk, hogy mit tanultatok a héten a szabadítóról és az ő evangéliumáról otthon. A sabbat megfelelő megtartása, az új tananyag és a gyűlések átalakított rendje mind abban segít nekünk, hogy az otthonainkban és az egyházban is tanuljunk az evangéliumról. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza minden egyes tagja személyes felelősséggel tartozik azért, hogy az Úr tanításairól tanuljon, és azok szerint is éljen, valamint hogy megfelelő felhatalmazás által részesüljön a szabadítás és felmagasztosulás szertartásaiban. Nem szabadna az egyháztól, mint szervezettől elvárnunk, hogy mindent megtanítson, vagy elmondjon nekünk, amit tudnunk, vagy tennünk kell ahhoz, hogy odaadó tanítványokká váljunk, és mindvégig hősiesen kitartsunk. Saját felelősségünk megtanulni azt, amit meg kell tanulnunk, úgy élni, ahogy tudjuk, hogy élnünk kell, és azzá az emberré válni, akivé a Mester szeretné, hogy váljunk. Végső soron pedig az otthonunk az a hely, ahol tanulunk, élünk és valakivé válunk. Joseph Smith gyermekként a családjától tanult Istenről. Azon igyekezetében, hogy megtudja Isten rávonatkozó akaratát, Joseph számos különböző keresztény felekezetben kereste az igazságot. Szorgalmasan elmélkedett a szentírásokról, valamint őszintén imádkozott Istenhez. Közvetlenül az atya és a fiú megjelenését követően, miután a fiatal Joseph hazaért a Szentligetből, először az édesanyjával beszélt. Amint a tűzhelynek támaszkodott, édesanyja megkérdezte, mi a baj? Joseph azt felelte, ne gondolj vele, minden rendben, elég jól vagyok. Aztán azt mondta anyjának, saját tudást szereztem. Joseph élménye a tanulás egy erőteljes mintáját példázza, melyet mindannyiunknak követnünk kell. Nekünk is saját tudást kell szereznünk. Mennyei atya tervének átfogó célja az, hogy a gyermekei hasonlóbbá várjanak ő hozzá. Ennek megfelelően ő alapvető lehetőségeket biztosít számunkra a növekedésre és fejlődésre. Az igazság megtanulásának és az aszerinti élet iránti elkötelezettségünknek egyre fontosabb szerepe van a mozgásban lévő és egyre zűrzavarosabbá és gonoszabbá váló világunkban. Nem várhatjuk el, hogy csupán azáltal, hogy eljárunk az egyházi gyűlésekre és részt veszünk a programokban, elnyerjük majd azt a lelkiépülést és védelmet, amely képessé tesz minket arra, hogy ellent állhassunk a ma gonosz napon. A szülők szent kötelessége, hogy gyermekeiket szeretetben és igazságban neveljék. Sugalmazott egyházi vezetők, tanítók és tevékenységek segítik az egyéneket és a családokat azon igyekezetükben, hogy lelkileg növekedjenek. És bár mindannyian segítségre szorulunk, miközben előre törekedünk a szövetség ösvényén, lelki erőnk és kitartásunk fejlesztésének felelőssége végső soron saját magunkra hárul. Emlékezzetek rá, hogyan Lehi proféta fia, Nefi a Szentlélek hatalma által szerette volna látni, hallani és meggyőződni azokról a dolgokról, amelyeket atya megtudott az élet fájáról szóló látomásban. Nefinek fiatalon kétségkívül szüksége volt jó szülei példájára és tanításaira, melyek által meg is áldatott. Joseph Smithhez hasonlóan azonban ő is vágyott arra, hogy saját tudást szerezzen. Ha csak annyi tudással rendelkezünk Jézus Krisztusról, és az ő visszaállított evangéliumáról, amennyit mások tanítanak vagy mondanak nekünk, akkor a róla és az ő dicsőséges utolsó napi munkájáról szóló bizonyságunk alapját homokra építettük. Nem hagyatkozhatunk kizárólag a másoktól kölcsönvett evangéliumi világosságra és tudásra, még azokéra sem, akiket szeretünk és akikben megbízunk. Nem utolsó sorban Joseph Smith azt tanította, hogy minden utolsó napi szentnek saját magának kell megértenie, Isten terveit és céljait a világra jövetelünkkel. Idézem. Ha mindazt elolvashatnánk és felfoghatnánk, ami Ádám napjai óta megiratott, az embereknek Istenhez és az angyalokhoz fűződő kapcsolatáról egy jövőbeli állapotban, még mindig nagyon keveset tudnánk róla. Mások élményeinek vagy a számukra adott kinyilatkoztatások elolvasása soha nem adhat számunkra átfogó képet a saját helyzetünkről és Istenhez fűződő igazi kapcsolatunkról. E dolgok ismerete kizárólag Isten szertartásai által szerzett tapasztalaton keresztül nyerhető el, amelyeket ő erre a célra rendelt el. Ezen nagyszerű lelki cél megvalósításának lehetővé tétele az egyének és családok számára az egyik alapvető ok annak, hogy az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza programjai és tevékenységei mindinkább otthonközpontúvá és egyház által támogatottá válnak az idők teljessége adományozási korszakának eme különleges időszakában. Hadd foglaljam össze néhány alapvető vonatkozását annak, hogy az evangéliumi tanulás egyre inkább otthonközpontúvá és egyház által támogatottá válik. A legfőbb misszionárius képzőközpont az otthonunkban található. Másodlagos misszionárius képzőközpontok pedig fellelehetők Provóban, Manilában, Mexikóvárosban és egyéb városokban. A leghatékonyabb vasárnapi iskolai órákat a lakhelyünkön zajló egyéni és családi tanulmányozásunk alkotják. Hasznos, azonban másodlagos vasárnapi iskolai órákat a gyülekezeti házainkban tartunk. A családtörténeti központok már az otthonainkban vannak. A családtörténeti kutatást kiegészítő támogatás szintén rendelkezésre áll a gyülekezeti házainkban. Az elengedhetetlen templomi felkészítő órák az otthonainkban zajlanak. Fontos, azonban másodlagos templomi felkészítő órákat időszakosan a gyülekezeti házainkban is tarthatunk. Az otthonaink olyan szentélyé tétele, ahol szent helyeken állhatunk, létfontosságú ezekben az utolsó napokban. És bármennyire is fontos napjainkban az otthonközpontú, egyház által támogatott tanulás, a lelki erőnk és védelmünk szempontjából a jövőben még fontosabb szerepet fog játszani. Gondoljátok át, miként vonatkozik az otthonközpontú egyház által támogatott tantétel az azt célzó egyéni felkészülésetekre és érdemességetekre, hogy szent szertartásokban és szövetségekben részesüljetek az Úr házában. Az otthonunk csak ugyan a leghatékonyabb hely a templomi felkészülésre, azonban sok egyháztag bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy a templomi élményeik közül miről helyes és miről helytelen említést tenni a templomon kívül. Ezra Taft Benson elnök elmagyarázta ennek a bizonytalanságnak az okát. Idézem. A templom szent hely, és a templomi szertartások természete is szent. Mivel a templom szent, ezért olykor vonakodunk attól, hogy bármit is mondjunk róla a gyermekeinknek és az unokáinknak. Ennek következtében sokan nem fejlesztik ki magukban a valódi vágyat, hogy elmenjenek a templomba, vagy amikor elmennek oda, akkor nincs meg a megfelelő tájékozottságuk ahhoz, hogy felkészültek legyenek az ott felvállalandó kötelezettségek és szövetségek tekintetében. Úgy hiszem, hogy a megfelelő megértés vagy tájékozottság mérhetetlenül sokat segít abban, hogy a fiatalok felkészüljenek a templomra, és táplálni fogja bennük a vágyat, hogy ugyanúgy törekedjenek papsági áldásaikra, ahogyan Ábrahám is törekedett a sajátjaira, idézetbe zárva. Két alapvető irányelv segíthet nekünk elérni a Benson elnök által kihangsúlyozott megfelelő megértést. Az első irányelv az Úr iránti szeretetünkből adódóan mindig tisztelettel kell beszélnünk az ő szent házáról. Nem szabad felfednünk vagy leírnunk a szent templomi szertartások során elnyert szövetségeinkkel kapcsolatos különleges jelképeket. Olyan szent információkat sem szabad megbeszélnünk, amelyről kifejezetten ígérjük a templomban, hogy nem mondjuk el. Második irányelv, a templom az Úr háza. A templomban minden a szabadítónk Jézus Krisztus felé fordít minket. Beszélhetünk a templomi szertartások és szövetségek alapvető céljairól, valamint a velük kapcsolatos tanokról és tantételekről. Howard W. Hunter elnök ezt tanácsolta: osszuk meg gyermekeinkkel a templomban átélt lelki érzéseinket, és tanítsuk nekik buzgóbban és bátrabban azokat a dolgokat, melyeket helyénvalóan közölhetünk az Úrházának rendeltetéséről. Idézetbe zárva. Kedves testvérek, a Joseph Smith prófétától Russell M. Nelson elnökig átívelő generációkat egyházi vezetőik széleskörű tanításában részesítették a templomi szertartások és szövetségek tanbéli céljairól. Forrásanyagok gazdag tárháza áll rendelkezésre nyomtatott, audiovizuális és egyéb formátumokban, melyek segítenek nekünk abban, hogy az előkészítő szertartásokról, a felruházásról, a házasságról, valamint egyéb pecsételő szertartásokról tanuljunk. További információk érhetők el arról is, hogy miként kövessük a szabadítót olyan szövetségek elnyerése és becsben tartása által, mint az engedelmesség törvénye, az áldozathozatal törvénye, az evangélium törvénye, a nemi erkölcsösség törvénye, valamint a felajánlás törvénye. Minden egyháztagnak ajánlott megismerkedni a temples.churchofjesuschrist.org weboldalon elérhető kiváló anyagokkal. Russell M. Nelson elnök kihangsúlyozta a templomi szertartások szent természete és a templomokról az egyház által megjelentetett pontos, helyén való és nyilvánosan elérhető értékes információk közötti elengedhetetlen egyensúlyt. Így magyarázta, idézem, ajánlom, hogy azok az egyháztagok, akik először mennek a templomba, olvassák el a Szentírás kalauz templommal kapcsolatos bejegyzéseit, mint például a felken, szövetség, áldozat és templom címszavakat. További olvasmány lehet a második Mózes 26-29. Fejezete és a harmadik Mózes 8. fejezete. A nagy értékű gyöngyben található Mózes és Ábrahám könyvéhez hasonlóan az Ószövetség is kihangsúlyozza a templomi munka ősi voltát és szertartásának tartós természetét. Idézetbe zárva. Tehát képzeljétek azt, hogy a fiatok vagy lányatok azt kérdezi. Azt mondta nekem valaki az iskolában, hogy a templomba furcsa ruhát viselnek. Ez tényleg így van? A temples.churchofjesuschrist.org weboldalon elérhető egy Sacred Temple Clothing, vagyis Szent Templomi Öltözet című rövidfilm. Ez a kiváló forrásanyag elmagyarázza, hogy nők és férfiak ősi idők óta szent zene, különféle imaformák, jelképes vallásos öltözet, mozdulatok és rituálék által fejezik ki az Isten iránti odaadásuk legmélyebb érzéseit. Az egyház tehát alapvető tanítások és az előbb említett videóhoz hasonló figyelemre méltó forrásanyagok által támogatja a templom dicsőséges áldásainak elnyerésére irányuló otthonközpontú felkészülést. Sok hasznos információ áll a rendelkezésetekre. Miközben arra törekszünk, hogy az Úr lelkének szelídségében járjunk, megáldatunk azzal, hogy megértsük és elérjük otthonunkban a szükséges egyensúlyt, aközött, hogy miről helyén való beszélni, és miről nem a szent templomi szertartások és szövetségek kapcsán. Némelyikőtök valószínűleg azon tűnődik, hogy az evangéliumi tanulásatok válhat-e egyáltalán otthon központúvá és egyház által támogatottá. Talán ti vagytok az egyedüli egyháztagok otthon, vagy nem támogat benneteket a házastársatok, esetleg egyedülálló szülők vagytok, vagy egyedülálló, vagy elvált utolsó napi szentekként egyedül értek, és talán kérdéseitek vannak arról, hogy ezek a tantételek miként vonatkoznak rátok. Lehet, hogy házastársakként kérdőn néztek egymásra. Képesek vagyunk mi erre? Igen, képesek vagytok. Megígérem nektek, hogy képessé tevő áldások fogják eltölteni az életeteket, és válnak majd nyilvánvalóvá. Ajtók nyílnak meg. A fény felragyog. Megnövekedik a képességetek arra, hogy szorgalmasan és türelmesen kitartsatok. Tanúságomat teszem, hogy kárpótló áldásokban fogunk részesülni azon igyekezetünk során, hogy betöltsük egyéni felelősségünket Jézus Krisztus visszaállított evangéliumának tanulmányozása és szeretete terén. Valóban felkészültetek minden szükséges dolog elnyelésére. Ezeket ígérem, és ezekről teszek bizonyságot az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Several years ago, our 5-year-old son came to me and announced, "Dad, I've figured something out."
Az 5 éves fiunk odajött hozzám, és bejelentette, "Apa, rájöttem valamire. Rájöttem, hogy ami neked hamarosan, az nekem nagyon hosszú idő." Amikor az Úr vagy a szolgái olyasmiket mondanak, hogy nem is olyan sok nap múltán, vagy nincs messze az idő, az a szószoros értelmében jelenthet egy emberöltőnyi, vagy annál hosszabb időt. Az ő ideje, és gyakran az ő időzítése is eltér a miénktől. A kulcs a türelem. Enélkül sem kifejleszteni, sem kimutatni nem tudjuk az Istenbe vetett, az élethez és a szabadításhoz szükséges hitet. A mai üzenetem azonban az, hogy miközben türelmesen várunk az Úrra, vannak bizonyos áldások, amelyek azonnal elérkeznek hozzánk. Amikor almát és népét elfogták a lámániták, ők szabadulásért imádkoztak. Nem lettek azonnal kiszabadítva, azonban még türelmesen vártak a szabadításra, az Úr azonnali áldások által megmutatta nekik a jóságát. Azonnal meglágyította a lámániták szívét, hogy ne öljék meg őket. Emellett megerősítette alma népét, és könnyített a terheiken. Amikor végre kiszabadultak, Zarahemlába mentek, ahol az ámuldozó hallgatóságnak felidézték, mi történt velük. Zarahemla népe csodálkozott, és amikor Isten közvetlen jóságára gondoltak és hatalmára, melyel almát és testvéreit kiszabadította a rabságból, akkor felemelték a szavukat, és köszönetet mondtak Istennek. Isten közvetlen jósága mindazokhoz eljő, akik igaz szándékkal, szívük minden szándékával őt szolgálják. Ez azokat is magában foglalja, akik buzgó elszántsággal fohászkodnak, amikor a szabadulás távolinak, a szenvedés hosszúra nyúlónak, sőt, egyre fokozódónak tűnik. Így volt ez az ifjú prófétával is, aki egy nyírkos tömlöcben a végsőkig szenvedett, mielőtt így kiáltott volna. Ó Isten, hol vagy? Meddig tartod vissza a kezed? Igen, ó Urunk, meddig? Erre válaszolva az Úr nem szabadította ki azonnal Józsefet, viszont azonnal így szólt. Békesség lelkednek. Isten később bekövetkező szabadításra is azonnal reménységet nyújt. Nem számít, miről van szó, vagy hol vagyunk. Krisztusban és Krisztus által mindig ránk mosolyog a remény fénye, közvetlen közelről. Továbbá ezt is megígérte. Az én irgalmasságom, avagy kedvességem tőled el nem távozik. Isten szeretetének legfőbb jellemzője az azonnaliság. Pállal együtt bizonyságot teszek arról, hogy semmi sem szakaszhat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon Jézus Krisztusban. Az ő isteni szülői szeretetének állandóságától és azonnaliságától még a bűneink sem szakaszhatnak el, bár a lelkétől egy időre távol tarthatnak. Ez néhány módja annak, ahogyan rögtön megállt bennünket. most időben és térben is közel hoznám ezeket a tantételeket azzal, hogy mesélek nektek két olyan emberről, akiknek az élete Isten közvetlen jóságáról tanúskodik.
From the time she was a young teen, Emily struggled with substance abuse.
Emily fiatal kamaszkora óta gyógyszerfüggőséggel küszködött. A kísérletezés szokássá alakult, a szokás pedig olyan függőséggé szilárdult, amely éveken át fogva tartotta. Bár néha voltak jó időszakai, Emily gondosan eltitkolta a problémáját, különösen azt követően, hogy feleség és anya lett. Szabadításának az eleje egyáltalán nem érződött szabadulásnak. Az egyik percben Emily még egy rutinszerű orvosi vizsgálaton vett részt, a másikban viszont már mentőszállította a kórházba. Páni félelembe ejtette annak a gondolata, hogy elválaszthatják a gyermekeitől, a férjétől, az otthonától. Azon az éjszakán Emily a hideg, sötét szobában, az ágyában összegömbölyödve magányosan zakogott. Egyre kevésbé tudott észszerűen gondolkozni, míg nem felülkerekedett rajta a szobát és a lelkét átjáró aggodalom. Félelem és nyomasztó sötétség, és Emily tényleg azt gondolta, hogy aznap éjjel meg fog halni. Mégpedig egyedül. Ebben a kétségbeejtő helyzetben Emily valahogy összeszedett magában annyi erőt, hogy az ágyról legördülve téldre ereszkedjen. Minden mesterkéltség nélkül, amely korábban imáiban időnként jelen volt, teljes mértékben alávetette magát az Úrnak, és kétségbe esetten így könyörgött. Drága Istenem, szükségem van rád. Kérlek, segíts nekem. Nem akarok egyedül lenni. Kérlek, segíts át ezen az éjszakán. Akárcsak az ősi Péter esetében, Jézus azonnal kinyújtotta karját, és elkapta Emily süllyedő kezét. Csodálatos nyugodtság, bátorság, bizonyosság és szeretet árasztotta el. A szobában nem volt hideg, és ő nem volt egyedül. 14 éves kora óta most először tudta, hogy minden rendben lesz. Midőn ráeszmélt Istenre, Emily békésen elaludt. Ebből láthatjuk, hogyha bűnbánatot tartotok, és nem keményítitek meg a szíveteket, akkor a megváltás nagy terve rögtön érvénybe lép számotokra. Emily gyógyulása és végső szabadulása sok időbe telt. Hónapokon át tartó kezelést, képzést és tanácsadást igényelt, melynek során az Úr jósága támaszt nyújtott neki, és néha még hordozta is őt. Majd ez a jóság akkor is vele volt, amikor férjével és gyermekeivel belépett a templomba, hogy örökké egymáshoz pecsételjék őket. Zarahemla népéhez hasonlóan Emily most hálát ad, amikor felidézi Isten közvetlen jóságát és hatalmát, mely kiszabadította őt a rabságból. Most pedig egy másik bátor hívő életéről mesélek. 2013. december 27-én Alicia Schröder örömmel üdvözölte kedves barátait, Sean és Charlotte Chilcote-ot, akik váratlanul beállítottak hozzá. Sean, aki Alicia püspöke is volt, oda nyújtotta neki a mobiltelefonját, és komoly hangon így szólt. Alicia, szeretünk téged. Fogadnod kell ezt a hívást. Hónap végén Alicia férje volt, Mario. Néhány gyermekükkel egy régóta várt motoros szánkos kiránduláson volt, távol mindentől. Borzalmas baleset érte őket, Mario súlyosan megsérült, Caleb pedig, a 10 éves fiúk eltávozott. Amikor Mario könnyek közt beszámolt neki Caleb haláláról, Alicia-n olyan döbbenet és rettenet lett úrrá, melyet nem sokan tapasztalnak meg. Összeesett. A kimondhatatlan gyötrelemtől megbénulva sem mozdulni, sem beszélni nem tudott. Csirkolt püspök és a felesége gyorsan felemelték és karjukba vonták. Egy ideig együtt könnyezve mély gyászba merültek. Aztán Csirkolt püspök felajánlotta, hogy ad Alicia-nak egy áldást. ami ezután történt, az fel sem fogható akkor, ha valaki egyáltalán nem érti Jézus Krisztus engesztelését és Isten közvetlen jóságát. Chilcot püspök gyengéden Alicia is a fejére helyezte a kezeit, és remegő hangon beszélni kezdett. Alicia két dolgot hallott úgy, mintha közvetlenül Isten mondaná. Először is a nevét, Alicia Susan Schroeder. Aztán hallotta, mint a püspök megidézi a mindenható Isten hatalmát. Ebben a pillanatban a nevének és Isten hatalmának puszta említésére Alicia-t leírhatatlan békesség, szeretet, vigaz, sőt, öröm töltött el. És ez vele is maradt. Természetesen Alicia, Mario és családjuk továbbra is gyászolják Calebet, és hiányzik nekik. Ez bizony nehéz. Amikor csak beszélek velük, Alicia szemében könnyekülnek, miközben elmondja, mennyire szereti és hiányolja a kisfiát. Könnyes szemmel számol be arról is, hogy miként adott neki erőt a nagy szabadító a kálváriája minden egyes pontján, kezdve a legmélyebb elkeseredésében megtapasztalt közvetlen jóságával, most pedig annak az édes viszontlátásnak a ragyogó reménységével, amely nem is olyan sok nap múltán bekövetkezik. Tudom, hogy időnként az élet történései olyan zavart és felfordulást teremtenek, amely megnehezíti az Emilyt és Alicia-t ért megkönnyebbülés elnyerését, felismerését vagy megtartását. Magam is átéltem már hasonló időket. Bizonyságot teszek arról, hogy ilyen időkben a puszta megmaradásunk is Isten közvetlen jóságának gyengéd és erőteljes megnyilvánulása. Ne feledjétek, az ősi Izraelt végül ugyanaz az Isten szabadította meg, aki napról napra megőrizte őket. Tanúbizonyságot teszek arról, hogy Jézus Krisztus a nagy szabadító, és az ő nevében megígérem nektek, hogyha igaz szándékkal, szívetek minden szándékával őhozzá fordultok, akkor ő mindentől meg fog szabadítani titeket, mely az életetek vagy az örömötök megfogyatkozásával vagy kioltásával fenyeget. Lehetséges, hogy ez a szabadítás hosszabb időt vesz igénybe, mint szeretnétek, egy emberöltőnyi vagy annál is hosszabb időt. Ezért annak érdekében, hogy vigaszt, bátorságot és reményt adjak nektek, mely fenntart és megerősít benneteket a végső szabadítás napjáig, bizonyságomat téve róla, hogy figyelmetekbe ajánlom Isten közvetlen jóságát. Jézus Krisztus nevében. Amen.
My dear brothers and sisters, as this conference comes to a close, I give thanks
kedves fivéreim és nővéreim, amint ez a konferencia a végéhez közeledik, hálát adok mennyei atyámnak a tanácsért, igazságokért, illetve kinyilatkoztatásért, amely az elmúlt két nap folyamán e szószékről került megosztásra. Isten olyan szolgái tanítottak bennünket, akiket arra hívtak el, hogy az ő szent szavait szólják. Az Úr az utolsó napi kinyilatkoztatásokban arra emlékeztetett bennünket, hogy akár saját hangom, akár szolgáim hangja által szólok, az ugyanaz. Ahogyan a szentek egy gyülekezetére tekintek, és magam előtt látom az általános konferenciát néző egyháztagokat szerte a világon, az a Mormon könyvebeli gyűlés jut az eszembe, amikor Jézus Krisztus megjelent a nefitáknak a keresztre feszítés követően. Az evangéliumot tanította nekik, majd így buzdította őket. Menjetek hát el az otthonaitokba, és gondolkozzatok el azokon a dolgokon, amiket mondtam, és kérjétek az Atyát az én nevemben, hogy megérthessétek őket. Menjetek hát el az otthonaitokba, és gondolkozzatok el. Ez az első lépés azon szavak megszívlelése felé, amelyeket a proféták és az egyházi vezetők szóltak e szent alkalommal. A Krisztus központú otthonok erődítmények Isten királysága számára a Földön egy olyan időszakban, amikor a jövendőlések szerint az ördög az emberek gyermekeinek szívében fog tombolni, és bújtogatja őket, hogy haragudjanak mindarra, ami jó, A történelem során az emberek erődítményeket építettek az ellenség távoltartása céljából. Ezen erődítényekben gyakran állt egy őrtorony, ahol az őrszemek a profétákhoz hasonlóan figyelmeztettek a fenyegető erőkre, valamint az érkező támadásokra. A korai utahi pionír időkben dédapám, Thomas Rusband és a családja az első telepesek között érkeztek meg a utahi gyönyörű Wasatch hegység által közrefogott Heber völgybe. 1859-ben Thomas segített Heber erődjének felépítésében a védelmünkre. Egyszerű építmény volt nyárfa rönkökből, melyeket egymásra rakva alakították ki az erőt határoló falait. Belül rönklakokat építettek e közös fal mentén, az építmény biztonságot és oltalmat nyújtott a pionír családoknak, mialatt gyökeret eresztettek, és az Úrnak hódoltak. Így van ez velünk is. Otthonaink, erődítményeink a világ gonoszságai ellen. Otthonainkban Krisztushoz jövünk azáltal, hogy megtanuljuk követni az ő parancsolatait, tanulmányozzuk a szentírásokat, együtt imádkozunk, valamint segítünk egymásnak a szövetség ösvényén maradni. Az otthoni, a jöjjköves engem tananyagon keresztül történő személyes és családi tanulmányozásra helyezett új hangsúly célja, hogy elmélyítse a megtérésünket és segítse Jézus Krisztushoz hasonlóbbá válnunk. Ennek során azzá válunk, amit Pál új teremtéseknek hívott, mivel szívünk és lelkünk összhangba kerül Istennel. Szükségünk van erre az erőre, hogy szembenézzünk a gonosz támadásaival, és eltérítsük azokat. Amikor a Jézus Krisztusba vetett hitből származó álhatatossággal élünk, érezni fogjuk a Szentlélek békés jelenlétét, aki az igazsághoz vezérel bennünket, ösztönöz az Úr áldásaira, érdemes életvitelre, valamint tanúságot tesz arról, hogy Isten él és szeret bennünket. Mindez pedig az otthonaink erődményein belül történik. Ne feledjük azonban, hogy otthonaink csupán annyira erősek, amennyire a falaikon belül élők erősek lelkileg. Russell M. Nelson elnök azt tanította, idézem, az eljövendő napokat nem lehet majd lelkileg túlélni a Szentlélek útmutató, irányító, vigasztaló és állandó hatása nélkül. Az Úr napjainkban élő profétájaként, látnokaként és kinyilatkoztatójaként, őrszemként erődítményünk az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza tornyán látja az ellenség előre nyomulását. Fivérek és nővérek, háborúban állunk Sátánnal az emberek lelkéért. A frontvonalakat már a földi élet előtti életünkben meghatározták, Sátán és mennyei atyánk gyermekeinek egyharmada elfordult az ő felmagasztosulásra vonatkozó ígéreteitől. Arra fogva a gonosz alattvalói harcot viselnek, attól fogva a gonosz alattvalói harcot viselnek az atya tervét választók hithűek ellen. Sátán tudja, hogy a napjai meg vannak számlálva, és az ideje egyre rövidebb. Bármilyen ravasz és fondorlatos is, nem fog győzedelmeskedni. A csata azonban még javában tombol mindegyikünk lelkéért. Védelmünkre lelki és védelmező erődöt kell építenünk a saját lelkünk számára. Olyan erődöt, amelynek falát a gonosz nem képes áttörni. Sátán körmönfont kígyó, aki belopózik az elménkbe és a szívünkbe, amikor leengedjük a védelmünket. Csalódottsággal kerülünk szembe, vagy elveszítjük a reményt. Hízelgéssel, a könnyebbség, kényelem, illetve az időleges öröm ígéretével csábít, amikor magunk alatt vagyunk. Igazolja a kevésséget, gorombaságot, becstelenséget, ellenkezést és erkölcstelenséget. Sőt, idővel megszűnhetünk érezni is. A lélek elhagyhat bennünket, és így szedi rá lelkünket az ördög, és vezeti el őket gondosan le a pokolba. Ezzel ellentétben gyakran oly erőteljesen érezzük a lelket, amint a következőkhöz hasonló szavakat énekelve dicsőítjük Istent. Erős vár a mi Istenünk, biztos támasz ő nékünk, erős pajzs a mi Istenünk, viharban menedékünk. Amikor felépítjük a lelki erő erődjét, képesek leszünk elkerülni a gonosz előrenyomulását, hátat fordítani neki, illetve érezni a lélek békességét. Követhetjük Urunk és Szabadítónk példáját, aki a vadonban, a kísértések idején azt mondta, távozz tőlem, Sátán! Mindannyiunknak az élettapasztalataink révén kell megtanulnunk, miként tehetjük ezt meg. Az efféle igaz lelkű cél jól jellemzésre kerül a Mormon könyvében, amikor Moroni kapitány felkészíti a nefitákat, hogy szembenézenek az álnok, vérszomjas és hataloméhes amalikiás támadásaival. Moroni erődöket épített a nefiták védelmére, hogy az Úrnak, Istenüknek élhessenek és fenntarthassák azt, amit az ellenségeik a keresztények ügyének neveztek. Moroni szilárd volt a Krisztusba vetett hitben. Népe pedig hithű volt Isten parancsolatainak a betartásában és a gonoszságnak történő ellenállásban. Amikor a lámániták megérkeztek a csatába, elképedtek a nefiták felkészültségében és vereséget szenvedtek. A nefiták hálát adtak az Úrnak, Istenüknek páratlan hatalmáért, amikor kiszabadította őket az ellenségeik kezéből. Védelmi erődöket építettek kívül, az Úr Jézus Krisztusba vetett hitet pedig belül, mélyen a lelkükben. Mi módon erősíthetjük meg a védelmünket az aklatott időkben, hogy eszközökké lehessünk Isten kezében a jelentős munka elvégzésére? Nézzük, mit mondanak a Szentírások. Engedelmesek vagyunk. Az Úr azt parancsolta Lehi atyának, hogy küldje vissza fiait Jeruzsálembe, hogy keressék meg a feljegyzéseket, és hozzák le ide a vadonba. Lehi nem kérdőjelezte meg, nem tanakodott, miért vagy hogyan. Nefi sem, aki így válaszolt, megyek és megteszem azon dolgokat, amelyeket az Úr megparancsolt. Vajon mi is Nefi készséges engedelmességével cselekszünk, vagy inkább hajlunk arra, hogy megkérdőjelezzük Isten parancsolatait, ahogy a Nefi fivérei, akik hitbéli hiányosságaik miatt végül elfordultak az Úrtól? Az engedelmesség a szív teljes szentségével gyakorolva az, amit az Úr kér tőlünk. Bízunk az Úrban, aki ezt mondta Józsuénak, amint az izraelitákat készült a megígért földre vezetni. Légy bátor és erős, ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. Józsué bízott e szavakban, és azt tanácsolta a népnek, tisztítsátok meg magatokat, mert holnap az Úr csodákat cselekszik köztetek. Az Úr ketté választotta a Jordán vizét, az izraeliták 40 éves pusztai vándorlása pedig véget ért. Kiállunk az igazságért, ahogyan Abinádi proféta is tette a Mormon könyvében. Abinádit letartóztatták, majd Noé király és a gonosz papjai elé vezették, ahol a 10 parancsolatot tanította nekik, illetve erőteljesen prédikált arról, hogy Krisztus maga fog lejönni az emberek gyermekei közé, és váltja meg népét. Aztán mélyen gyökerező hittel kijelentette, ó Isten, fogadd be lelkemet, majd tűzhalált szenvedett. Azzal kötjük és újítjuk meg a szövetségeinket, hogy veszünk az úrvacsorából és hódolunk a templomban. Az úrvacsora a vasárnapi hódolatunk központi eleme, ahol elnyerjük annak ígéretét, hogy lelke mindig velünk legyen. E szent szertartással kötelezettséget vállalunk, hogy magunkra vesszük Jézus Krisztus nevét, követjük őt, valamint ő hozzá hasonlóan kivesszük a részünket ebből az isteni munkából. a templomban, félretehetjük e világ dolgait, és érezhetjük az Úr jelenlétét, valamint az ő földön túli békességét. Az őseinkre, családunkra, illetve az Atya színe előtti örök életre összpontosíthatunk. Nem csoda, hogy Nelson elnök a közelmúltban Rómában kijelentette, az e templomból kiáradó jó mérhetetlenül hatalmas. Fedhetetlenséggel kell rendelkeznünk mindenben, amit csak teszünk, tisztánlátást és fegyelmet kell kifejlesztenünk, hogy ne kelljen folytonosan döntenünk arról, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Meg kell szívlelnünk Péter, az egyház korai apostola figyelmeztetését, aki így intett. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen. Amikor szorgalmasan megerősítjük erődítményeinket, Jézus Krisztushoz hasonlóvá válunk az ő igaz tanítványaiként, saját lelkünkkel, az ő védelmében. A Jézus Krisztusról való bizonságotok, a személyes erődítményetek, a menedék a lelketek számára. Amikor a dédapám és pionírtársai felépítették a hebrei erődöt, egyik rönköt a másikra helyezve haladtak, míg az erőd szép renddel rakatván elkészült, ők pedig védelemre találtak. Így van ez a bizonysággal is. Egyenként tanúbizonságot kapunk a Szentlélektől, amikor a saját lelkünkhöz szól, igazságot tanítva a belsőnkben. Amikor Jézus Krisztus evangéliuma szerint élünk, amikor a szabadító engeszteléséből merítünk erőt és hittel, nem pedig félelemmel haladunk előre, akkor megerősítetünk a gonosz fortéjai ellen. Bizonyságunk összekapcsol bennünket a mennyekkel, valamint megáldatunk az igazsággal mindenről. Az erődítményhez hasonlóan pedig biztonságban körülfog bennünket a szabadító szeretetének karja. Ether proféta azt tanította, ezért, aki hisz Istenben, az biztosan remélhet egy jobb világot. Igen, méghozzá helyet Isten jobb keze felől, mely reménység a hitből származik, olyan horgonyt készítvén az emberek lelkének, mely biztossá és álhatatossá teszi őket, mindig bővelkedvén a jó cselekedetekben, és Isten dicsőítéséhez vezetvén el őket. Kedves fivéreim és nővéreim, áldásomat hagyom veletek, hogy biztos lábbal haladhassatok tovább az Úrban és az ő evangéliumában. Zárjátok karjaitokba a botladozókat és a bennetek élő lélek erejével, szeretetteljesen vezessétek őket vissza a lelkiség és a védelem erődítményébe. Igyekezzetek Jézust követni mindenben, amit tesztek. Kerüljétek a gonoszt és a kísértéseket. Tartsatok bűnbánatot, ahogy arra drága prófétánk felszólított minket. Legyetek őszinte szívűek, egyenesek és tiszták, mutassatok könyörületet és jó szívűséget, valamint szeressétek az Urat, a ti isteneteket az igaz tanítvány álhatatosságával. A Jézus Krisztus evangéliumáról való bizonyságunk, otthonunk, családunk, valamint tagságunk az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházában személyes védelmi erődítmény lesz, mely körbevesz minket, és pajzsként oltalmaz a gonosz hatalma ellen. Erről teszem ünnepélyes tanúbizonyságomat, Urunk és Szabadítónk, igen, Jézus Krisztus nevében. Amen.
At the conclusion of the conference, we express
a konferencia végeztével őszinte megbecsülésünket fejezzük ki mindazoknak, akik oly szorgalmasan munkálkodtak ezen esemény előkészítésén. Köszönetet mondunk azoknak, akik szóltak hozzánk, és akik a felemelő zenét szolgáltatták. A kórus most megörvendeztet bennünket, Tudom, hogy szabadítom, szeret engem című himnusszal, amely után szeretett profétánkat, Russell M. Nelson elnököt hallhatjuk majd. Az ő beszéde után a kórus elénekli az Ó, légy mindig velem című himnuszt. A záróimát ezután Claudio R. M. Costelder mondja a 70-ektől. Majd a konferenciát berekesztjük.
I'm sorry. My beloved brothers and sisters, as we come to the end of this historic
conference. Kedves fivérek és nővérek, most, hogy végre értünk ennek a történelmi konferenciának, megköszönjük az Úrnak a támogatást és védelmet, amit adott nekünk. A beszélők nem kaptak kijelölt témákat. Mindannyian személyes kinyilatkoztatásért imádkoztak, miközben beszédeikre készültek. Figyelemre méltó számomra, hogy ezek a témák milyen szépen illeszkednek egymáshoz. Miközben ezeket tanulmányozzátok, igyekezzetek felismerni, hogy mit próbál nektek megtanítani az Úr az ő szolgáin keresztül. A zene csodálatos volt. Mély hálánkat fejezzük ki a számos zenésznek, akik tehetségeiket egyesítve elhozták minden egyes ülésre az Úr lelkét. Ő pedig minden ülés során áldását adta az imákra és a gyülekezetre. A konferencia valóban egy lelki lakoma volt ismét mindannyiunk számára. Azt reméljük, és azért imádkozunk, hogy minden egyes egyháztag otthona a hit valódi szentélyévé váljon, ahol az Úr lelke lakozhat. A körülöttünk lévő viszálykodás ellenére az otthonunk mennyei helyé válhat, ahol a tanulmányozás, az ima és a hit egyesülhet a szeretettel. Valóban az Úr tanítványaivá válhatunk, kiállva ő mellette, és szavunkat felemelve ő érte, bárhol is legyünk. Isten célja legyen a mi célunk is. Ő azt szeretné, ha a gyermekei döntése lenne az, hogy ő hozzá visszatérjenek, felkészülten, alkalmasan, felruházva, összepecsételve, és a szent templomokban kötött szövetségekhez hűen. Jelenleg 162 felszentelt templomunk van. A legkorábbiak szeretett pionírjaink hitének és jövőképének emlékműveiként állnak. Minden egyes általuk felépített templom az ő hatalmas személyes áldozathozataluk és erőfeszítésük eredményeként jött létre. Mindegyik a pionírok által elért eredmény koronájának egy-egy égköve. Ránk hárul a róluk való gondoskodás szent felelőssége. Ennek okán ezek a pionír templomok hamarosan a megújulás és a felfrissülés időszakát fogják megélni, némelyek meg komoly felújítási munkálatokat is. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy megőrizzük az egyes templomok egyedi történelmi jellegét, megtartva a régmúlt nemzedékek által alkotott ihlető szépséget és különleges művészi kivitelt. A utahi St. George templomra vonatkozó részleteket már bejelentettük. A Salt Lake templom, a templom tér és az egyházi irodaépület közelében lévő ehhez kapcsolódó tér felújítási terveit 2019. április 19-én pénteken fogjuk nyilvánosságra hozni. A következő években a Mentai templom és a Logan templom is felújítás elé néz. Az erre vonatkozó tervek is, ahogy elkészülnek, bejelentésre kerülnek. Ezek a munkálatok szükségessé teszik majd, hogy az egyes templomok bizonyos időre bezárjanak. Az egyház tagjai más közeli templomokban élvezhetik majd a templomi hódolat és szolgálatot. A munkálatok végeztével minden egyes történelmi templomot ismét fel fogunk szentelni. Fivérek és nővérek, a templomra az egyház legszentebb építményeként tekintünk. Amikor bejelentése kerül egy-egy új templom építésének terve, akkor a szent történelmünk részévé válik. Most pedig kérlek benneteket, hogy hallgassatok figyelmesen és tiszteletteljesen. Ha egy számotokra különleges helyszínen jelentek be templomot, akkor hadd javasoljam, hogy ezt egyszerűen fejetek meghajtásával, szívetekbe néma hálaimával fogadjátok. Nem szeretnénk, hogy bármiféle kiabálás csorbítsa e konferenciának és az Úr szent templomainak szentséges természetét. Ma örömünkre szolgál, hogy további templomok építésének tervét jelenthetjük be a következő helyszíneken. Amerikai Samoa, Okinawa City, Okinawa, Eafu Tonga, Tuolumne Valley, Utah, Moses Lake, Washington, San Pedro Sula, Honduras, Autofagasta, Chile, Budapest, Magyarország. Köszönjük, kedves testvérek! Miközben régi és új templomainkról szólunk, mindannyian igyekezünk a tetteink által kimutatni, hogy az Úr Jézus Krisztus igaz tanítványai vagyunk. Az ő belévetett hitünk és bizalmunk által építsük újra az életünket. A mindennapi bűnbánatunk által legyen hozzáférésünk az ő engesztelésének hatalmához. Továbbá szenteljük fel, valamint szenteljük újra életünket Isten és az ő gyermekei szolgálatára, a fátyol mindkét oldalán. Szeretetemet és áldásomat hagyom veletek, biztosítva titeket afelől, hogy a kinyilatkoztatás továbbra is folytatódik. Itt az Úr egyházában, és nem is ér véget mindaddig, amíg
In the sacred name of Jesus Christ. Amen.
Our dear God and Father in heaven, we are so grateful for this wonderful
two days of general conference. Nagyon hálásak vagyunk ezért a két csodálatos napért, az általános konferenciáért és a te egyházadért, az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyházáért. Hálásak vagyunk azokért az üzenetekért, melyeket látnokoktól, profitáktól, kínlatkoztatóktól és más eszthágyi tisztviselőktől kaphattunk. Kérünk, áldj meg minket erővel, hogy követni tudjuk ezeket a tanácsokat, melyek által az életünket jobbá tehetjük, és hogy közelebb kerülhessünk hozzád, atyánk. Nagyon hálásak vagyunk minden áldásodért, minden irgalmadért, és mindezeket mondjuk a te fiad Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 189th Annual General Conference.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 189. éves általános konferenciájának közvetítését látták. A beszélőket az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül választották ki. A zenét ezen az ülésen a templomtéri tabernákulum kórus szolgáltatta. A közvetítést a Banville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni, vagy egyéb módon felhasználni.